Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérem, fennállva magasztaljuk Urunkat, 254. dicséretünket elénekelve, énekeljük a dicséretnek első és utolsó 9. verseit. Sztárai Mihály reformátor éneke lesz ez.
Igen, közel az Úristen azoknak, töredelmes szívvel, akik óhajtnak, alázatos lélekkel, akik járnak. Sok éhségből bizton megszabadulnak.
Foglaljuk el helyünket, és énekeljük el a reformáció himnuszának nevezett dicséretünket, 390. énekünket, melynek szerzője Luther Márton, Erős vár a mi Istenünk. Thank you. Isten, ami oltalmunk, erősségünk, igen biztos segítségünk a nyomorúságban. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található a Zsoltárok könyvében, a 126. részben a következőképpen. Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéjét hozza. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, ezért imádkozzunk. Örök Istenünk és Urunk, ma azokról a nagyságos dolgokról emlékezünk, amelyeket atyáinkkal cselekedtél. Köszönjük, hogy kivezetted őket a szolgaság házából, szabaddá és erősítetted őket igazságot kijelentésével és lelked kiáradásával. Szüntelenül megáldasz bennünket is, Urunk, azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Köszönjük, Urunk, hogy egyedül Krisztus által, kegyelemből, hittel, az írások alapján találhatunk meg téged, és lehet üdvösségünk, és ezért dicsőség neked. Engedd, Urunk, hogy megőrizzük ezeket az értékeket, hogy az emlékezés atyáink harcaira és szenvedéseire, valamint halálig tartó hűségükre minket is erőssé és buzgóvá tegyen. Jöjj, Úrunk, és Te segíts ebben minket. Bocsásd meg bűneinket, és kérünk, ne nézz sokféle erőtlenségünkre. Terjeszt ki kezedet, Úrunk, add, hogy ott lehessünk a Te árnyékodban. Növeld nálunk, itt Pomázon, Csobánkán azoknak a seregét, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Engedd, Urunk, hogy most is figyelni tudjunk a te szavadra, arra a szóra, amely utat mutat, és amelyen te vezetsz bennünket. Tudjuk, Urunk, hogy a hegyek és a halmok megrendülhetnek, de a te szereteted irántunk meg nem szűnik, és a te szövetséged velünk meg nem inog. Könyörülj rajtunk, szólj hozzánk. Amen. Testvérem, az ige hirdetésre készülve 370. énekünket keressük meg. A 370. énekkel kapcsolatban a felirat így szól, vagy az utóirat, hogy egy antifóna a 11. századból, második, harmadik versét pedig Luther Márton írta. Az első versszakot énekeljük most el. Testvérem, Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 21. részből, a 12-től a 17-ig terjedő versekből. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galamb árusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őt, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, diák koromban, középiskolásként, majd teológusként megadatott, hogy azokkal a kórusokkal, amely kórusokkal énekelhettem a Bármadas kórusával, vagy a teológia kórusával, vagy az ökumenikus Pretorius kamara kórussal néhány helyen járhattam Európában, mind-mind ezeknek az utaknak, szolgálatoknak köszönhető. És az egyik alkalommal Párizsban járhattunk, a párizsi magyar gyülekezetnek lehetett a teológia énekkara a vendége. Több helyütt adtunk Franciaországban hangversenyt, koncertet, és mindig volt szabad időnk meglátogatni, megnézni azokat a pontokat, amelyeket az útikönyvek javasolnak, és amelyek mindannyiunk számára izgalmasnak tűntek. Ilyen volt a Notre Dame is, a hatalmas katedrális, ahová nem egyszerű bejutni az embernek, de miután bejutott, nem csak a szépséggel, az építészet gyönyörűségével, monumentalitásával találkozik az ember, hanem egy zsibvásárral is. Azzal a beszéddel, majdnem azt mondom, hogy kiabálással, amivé lesz ez a templom, amikor nem istentisztelet, nem lelki alkalom van. Egy látogató központ. Ugyanezt tapasztaltam most nyáron is, amikor Prágában az ősi koronázási templomot, katedrális, Szent Vitus katedrálist látogathattuk meg. Már belépni sem könnyű magába a templom térbe. Biztonsági őrök hada és a látogatóknak a serege jelenik meg a hatalmas koronázási templomban, olyan, mint számunkra Halva Régia, Székesfehérvár temploma, ahol megkoronázták a cseh királyokat tele múlttal, a falak is árasztják ennek szentséges légkörét, és mikor belép az ember, azt látja, hogy különböző pontokon emberek fülében ott van az audio, és hallgatják a történetet, mások pedig, mit sem törődve ezzel, rancsúroznak a templomban. Éppen arra lehettünk figyelmesek feleségemmel, minden bántás nélkül úgy gondoltam eddig saját magamról, hogy az én szívem egy nagyon nyitott szív, és sohasem fogok ilyen dolgokon fennakadni, de egy indiai turista csoport ment előttünk, 40-en vagy 50-en lehettek, csak mondták a magukét, nem törődve avval, hogy egy templomtérben vannak, és mindegyiküknél egy hatalmas, úgynevezett táblagép, tablet volt, azzal készítették az idegen kultúra, idegen vallás, idegen fotóit, hogy itt is jártunk. És közben azt éreztem újra, mint amit diákként Párizsban, és amiről Jézus Krisztus beszél itt ebben az igében, rablók barlangjává válik a templom. Nos, kedves testvérek, a felolvasott ige nem kifejezetten reformáció emlékünnepére, emléknapjára olvasandó, sokkal inkább azokat az igéket szoktuk felvenni, újvegyre venni, amelyek a reformátorokhoz kapcsolódnak, a Habakukki profécia, vagy éppen ennek a rómaiakhoz írott levélben található, szinte szó szerinti idézete. Egy-egy reformátorunknak egész életet formáló igéje, most mégis a templom megtisztítás történetét hoztam elétek. Mert úgy hiszem, hogy ebben a történetben meglátható és ma is kézzel fogható, mit is jelent a reformáció, mi annak az igazi titka, mi a reformáció igazi arca. Nos, kedves testvérek, a reformáció mindig azzal kezdődik, hogy Jézus bemegy a templomba, belép a szent helyre. Ezzel kezdődik az első reformáció is. Egészen bizonyos, hogy 1517. októberében, novemberében Németországban sok helyütt olvassák Luther Márton 95 tételét. Az első leírások a hagyomány szerint, ami reformátori hagyományunk szerint, Luther október 31-én minden szentek ünnepe előtt nagyon tudatosan a Wittenbergi templom kapujára kifüggesztette ezeket a pontokat. Minthogyha a templomban zajlana a reformáció. Persze, kedves testvérek, ez csak emberi számítgatás és emlékezés, kedves ősi hagyomány, amelyre emlékezünk. De azt hiszem, hogy a reformáció mégsem ott kezdődik, hogy valaki megmozdul a templom ajtóban, 95 tételt kifüggeszt, vagy éppen ott áll és emellett felszólal, igét hirdet, hanem a reformáció ott kezdődött és ott kezdődik, amikor Luther Márton számára megnyílt Isten igéje. Megnyílt az az ige, egy rettegett, mondhatnám most is, félelmi rendszerben, hogy az igaz ember hite által fog élni. Megnyílik az az ige, amelyben a kegyelmes Krisztussal találkozik. Megnyílik az az ige, amely vezethet egykor, és vezethet ma is. Mert reformáció csak akkor, és csak ott kezdődhet, és kezdődhetett, ahol van, ahol jelen van Jézus Krisztus, az egyház ura, és az életnek az ura. Milyen furcsa, a régi jeruzsálemi templom nem érdemelné meg Jézus Krisztust. Mert az állat áldozatok miatt a kereskedés, az alkú sokkal fontosabb, mint maga az Isten tisztelete. Fontosabb a pénzváltóknak az asztala, mint az áldozat, az igazi belső áldozat és a hitből fakadó imádság. Fontosabb a meggazdagodási szándék, az áldozat beszerzésének a megkönnyítése, a munkálkodó jó akarat, mint hogy a templom betöltse eredeti célját és rendeltetését. És így fokozatosan megromlott. Kedves testvérek, ezt látjuk azokban az időkben, amikor az 1500-as évek közepét írjuk. Emberi mértékkel mérve van egy jó szándék, egy nemes szándék. Vonatkoztassunk el sok mindentől, magát a szándékot nézzük, valaki templomot akar építeni. A nagy templomot Rómában Péternek szeretne templomot építeni. Olyan jó olvasni és látni ezekben a napokban a református elektronikus oldalakat, hírportálokat, hogy egy templomért adnak hálát, egy templom alapkő letételére kerül sor, olyan jó, hogy mi magunk is együtt adakozhattunk a Debrecen rendtelepi templom befejező munkálataihoz. Milyen jó volt elküldenünk azt a majd 110.000-120.000 forintot, amelyet a két egyházközségünk Csobánkán és Pomázon adományként adott erre a célra. Milyen jó! Láttam az egyik kedves barátomnak a tudósítását, a csömöri gyülekezet a napokban egy kopjafát állított, egy emlékezésfát állított reformációval kapcsolatban. Ott voltak egyházunknak a vezetői, és feltűntek a képek. Bevallom őszintén, hogy nem az izgatott, hogy melyik egyházi méltóság szerepel a képen, hanem hogy mi van a háttérben kiírva. Láttam egy nagy monilót a háttérben, mi lehet arra kiírva? És addig nagyítgattam a képet, amíg nem esett teljesen szét, és el tudtam olvasni, az volt a háttérbe írva, hogy itt épül majd a csömöri gyülekezetnek a temploma és magvető gyülekezeti háza. Az volt hátul, ez volt a háttér. Ezt nem fotózták élesen, engem ez érdekelt a legjobban, hogy mi van odaírva. Itt fog épülni a csömöri gyülekezet, református gyülekezet, temploma és magvető gyülekezeti háza. Milyen szép dolog templomot építeni. A 16. században is megfogalmazódik ez a gondolat. Igen ám, de ehhez pénzre van szükség. És amikor pénzre van szükség egy templom megépítéséhez, tudjuk, hogy ez manapság egy kisebb templomnál is több tíz, néhány esetben 100 millió forintos tételt jelent, az ember hajlandó megalkudni. Hajlandó azt mondani, nem a minőségben megalkudni, hanem hajlandó megalkudni úgy, hogy egy templom kész legyen, és becsukja a szemét, hogy most talán az Isten sem tekint ide, ugyanis épül egy hajlék. Nos, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy a 16. században úgy gondolták, és hibáztak ezzel a gondolatukkal, hogy az Isten nem néz oda, amikor az üdvösséget pénzért kínálták. Ebből nem lehet templomot építeni. A búcsúból nem lehet templomot építeni. Az üdvösség nem pénzkérdése. Nem lehet megváltani az unokám üdvösségét, és nem lehet megváltani a szépapám üdvösségét pénzért. Nem lehet azt mondani Jézus Krisztus áldozatára, kereszt halálára és feltámadására, hogy ez megvásárolható. Mert ha megvásárolható, akkor nem kegyelem. És rögtön látjuk, kedves testvérek, hogy a szándék bármilyen nemes, bármilyen szép, rögtön ott vagyunk. Jézus korában, a Jézus korábeli templomnál. Ott vagyunk a pénzváltók asztalainál, ott vagyunk egy kifordult világnál, egy istentelen gondolkodásnál. Néhány héttel ezelőtt Budapesten is templomot szenteltek. A Szemere telepi templomot szentelték. Reformátusok lapjában is volt néhány megjegyzés, hadd hozzak ide egy újabb gondolatot az elektronikus hírportálokról. A gyülekezet konnoka odaállt az úrasztalához, és azt mondta, Istennek adunk hálát, hogy ebben a templomban a megépítés gondolatánál sem vetődött föl, hogy istentelen eszközökhöz nyúljunk. Istentelen eszközöket használjunk. Nos, kedves testvérek, a tény az tény, a templom rommá lehet. És azt kell látnunk ebben az igében, hogy Jézus mégis belép ebbe a templomba. Nem fordul el tőle. Nem azt mondja, hogy én nem megyek be oda. Azért, kedves testvérek, mert a templom Isten tulajdona, Isten felség területe. Az övé. Úgy hiszem, hogy többször olvastátok már feliratot itt mögöttem, e hely Isten háza, mennyország kapuja. Van két kis fül, ezt kevesen vették még észre, a mögöttem lévő feliratnak bal és jobb csücskében. Mondhatnám azt is, hogy egy rúd akasztója van oda téve. A helyi anekdóta szerint, amikor restaurálásra került először, vagy talán másodszor ez a felirat, akkor annyian nézték az Isten tiszteleten, hogy Demeter tiszteletes úr egy függönyt tett oda, hogy ne ezzel foglalkozzék a gyülekezet. Legalábbis a fia ezt mondta, hogy egy függönyt tett oda, az biztos, hogy az akasztók itt vannak, hogy ne a feliratot olvassa a gyülekezet. De a tény attól tény marad, e hely Isten háza, Isten tulajdona, Isten felség területe. És jó azt tudnunk, kedves testvérek, hogyha lelki oldalról vizsgáljuk a templomot, ennek kifejezését, és azt mondtuk, hogy a reformáció is mindig ott kezdődik, amikor belül az ember szívében lesz egy változás, hogy Jézus belép a megromlott ember életébe. Belép annak az embernek az életébe, amelyben valami elsodródott. Belép annak az embernek az életébe, ahol valami megromlott, ami gyalázatos, ami istentelen. mert az ő felség területe. Jézus bemegy, és azért lép be a templomba, hogy birtokba vegye, mivel a templom az övé. És azt látjuk az első reformációban, azt látjuk annak a folyamatában, számunkra kicsúcsosodó 1517-es, majd 500 éves idejében, 500 évvel ezelőtti idejében, hogy Jézus akkor is belép emberek szívébe, akkor is megváltozik az embereknek gondolkodása, akkor is odafordulnak hozzá, és valami egészen új készül, ami persze az a régi, amit Jézus Krisztus hagyott ránk. Nos, kedves testvérek, gondolkodjunk el azon, hogy mi lenne akkor, hogyha Jézus ma érkezne hozzánk, talán ide a mi templomunkba, a mi imaházunkba. Mit mondana? Mit találna Pomázon? Mit találna a magyarországi református egyházban? Mit találna a magyarországi keresztény felekezetek között? És mit találna a világ kereszténységében? Mi lenne, amire felfigyelne? Talán az, hogy az Anya Szent Egyház megosztottságban él. Talán az, hogy az erkölcsi szabadosság szétvert gyülekezetet, családot, és hogy káromlást hoz az ő nevére. Mit találna Jézus, amikor meglátná a közegyházunkat, meglátna annak bűneit, mélységeit, ami nem fér össze az ő tisztaságával? Mit találna Jézus, amin nem segít a teológiai okoskodás, szervezeti ügyeskedés, amit nem lehet így vagy úgy megoldani, egyedül csak úgy, ahogyan ő. Egyedül, ahogyan az ősök meglátták és tanították és tanítják, egyedül a Szentírásra támaszkodva, egyedül Krisztusban, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, és hogy egyedül Isteni a dicsőség. Jézus ma is azt mondaná, amit egykor mondott, megvan írva az én házam, az imádság háza, mi pedig latrok barlangjává tesszük. Kedves testvérek, de mégiscsak belépne, mégiscsak megjelenne, mégiscsak azt mondaná, hogy szeretné helyre tenni a hangsúlyt a mi életünkben, szívünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban. Nem csak azt kérdi, mivé tettétek a templomot, mivé tettétek szíveteket, milyen lett otthonotok, vajon a békesség emberei vagytok-e, vajon Isten felség területe az az élet, amelyben éltek, vajon a szeretet, a jósága, megbocsátás forrása ott van-e bennetek, vagy az idegesség, káromkodás, veszekedésnek a szintere, mivé nevelitek gyermekeiteket, unokáitokat. Nos, kedves testvérek, Jézus belépne azért, hogy helyre tegye a dolgokat. Azért, hogy megváltoztassa a mi utunkat. Megváltoztassa a mi jelenünket, és megváltoztassa a mi jövőnket. Mert reformáció nem csak az emlékezés ünnepe. A 126. Zsoltár az felemeli a mi szívünket. Emlékezzünk, hálát adunk, mit tett velünk, mit cselekedett velünk az Úr. De a reformáció ünnepe az önvizsgálat ünnepe is. Amikor a szívünk mélyére kell néznünk, és el kell számolnunk avval a kincsel, amit Jézus ránk bízott. avval a megtisztított kincsel, amit nekünk adott, ami a mi kezünkön gyakran elpiszkolódik, tönkre megy. Tudjátok, ma már lehet olyan fűtőeszközöket találni és fűtőeszközöket vásárolni. Azt kell mondanom, hogy nem is a kivételes prémium kategóriába tartozó kazánokat és egyebeket, amely gépek nyáron, amikor nem használjuk őket, maguk futtatnak le egy programot azért, hogy minden rendben van-e. Hogy készen állnak-e a bevetésre, készen állnak-e a fokozott igénybevételre. Maguk mozgatják meg a vizet, mozdítják meg a szivattyúnak tengelyét, azért, hogy nem rozsdásodott-e meg, nem kövesedett-e meg. Kedves Zsoltárunk, a 139. Zsoltár, amikor azt mondjuk benne, hogy minden oldalról körülfogtál engem, de ebben a Zsoltárban van egy reformációi, mai istentiszteletünkre vonatkozó mondat is. Vizsgálj meg engem, Uram! Indíts engem önvizsgálatra is! Mi az, amit rosszul tettem, elvétettem? Mi az, amit rám bíztál, drága kincset, talentumot, és elástam, vagy éppen elkoszoltam? Bocsánat a képért, de éppen a napokban hallottam, az egyik testvérünk mondta, van itt, aki nálam ennél sokkal jobban ért ehhez, ilyen gépészeti dolgokhoz, hogy készítettek, ha jól hallottam, az egyik fürdőszobába egy olyan rendszert, amely rendszer állandó meleg vizet biztosítana, hogyha kinyitják a csapot. Ehhez szükséges egy szivattyú, egy plusz szivattyú, ami a meleg vizet állandóan keringteti a rendszerben. De mivel azt a fürdőszobát nem használták, ezért a szivattyú vízkövesedett. Megállt. Szinte az életben sohasem használták, és mégis elromlott. Mi pedig gyakran úgy gondoljuk az életünkben, hogy lesz majd holnap megoldom. Nos, kedves testvérek, a reformáció ünnepe, a számadás ünnepe is. Azért, hogy a holnap másképpen menjen végbe. Hogy holnap Jézus Krisztussal más ember legyek. Hogy megtisztítsa az én életemet, megtisztítsa az én szívemet, hogy teret adhassak neki, hogy rendet tegyen bennem. Hadd legyen ez a mai nap abban az értelemben emléknap és ünnepnap, hogy legyen a mi szívünknek lehetősége erre a tisztulásra. Hiszem, hogyha a szívünk Krisztushoz fordul, mint egykor Lutheré, Sztárojé, Szkárosié, folytathatnánk a sort a magyar reformátorokkal, akkor megváltozik nem csak a személyes életünk, hanem családunk, otthonunk, egyházunk, és ez lesz a mi igazi reformációnk. Tudom, hogy ez lehetséges. Azért, mert hiszem és vallom, erős váram, nékem az Isten. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 331. dicséretünket keressük meg, 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy a reformáció mindig belül kezdődik az ember életében. Ott, ahol te valamit megtisztítasz, valamire kimondod, hogy istentelen, helytelen. És nem csak azt mondod, hogy mi a bűn, hanem megadod a megoldást is, a bűnbocsánatot. Urunk, ezért jöttünk ide most a te házadba, hogy mi is önvizsgálatot tarthassunk. Hogy mi is eléd vigyük a mi erőlködésünket, eléd vigyük bűneinket, amelyeket szégyellünk és gyakran takargatunk, megpróbálunk elleplezni. És csodálkozunk, hogy nem működik a mi életünk, mert elkoptak az imádságra való dolgaink, mert elkövesedett a mi szívünk és lelkünk, mert leperegnek rólunk a dolgok, egészen egyszerűen nem működünk. Tisztíts meg bennünket, hogy meglássunk téged, és kérünk, hogy újítsd meg a mi gyülekezetünket itt Pomázon, Csobánkán. Újítsd meg a te népedet, újítsd meg a mi népünket, nemzetünket. Hadd lehessünk a reformáció népévé újra ezekben az években. Ne csak emlékezzünk, ne csak a régi dolgokon meregjünk, hanem hálát adjunk mindazért, amit megtettél, és amit megteszel ma is. Köszönjük neked ezt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, fiataljaiért és időseiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyon fekvőkért, betegjeinkért. Imádkozunk, hogy te erősítsd, te gyógyítsd, te igazgasd az ő életüket, minden percüket. A te kezedbe tesszük, Urunk, a legkisebbet és a legidősebbet is, aki most ott áll előtted, aki gyógyulást vár tőled. Kérünk, Urunk, te légy a gyászolókkal, ezekben a napokban az emlékezőkkel. Te légy, Urunk Jézus Krisztus, a szenvedőkkel, a nincstelenekkel. Te légy, Urunk, azokkal, akik tele vannak kérdésekkel, akik vigaszra várnak. Te légy, Urunk Jézus Krisztus, azokkal a testvéreinkkel, akiknek élete roskadozik a munka terhe alatt. Ezen a mai napon is csak munkájuk és terhük volt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a jövőnkért, gyülekezetünk és személyes jövőnkért. Tudjuk, hogy benned teljesedhet ki. Kérünk, teljesedjen is ki. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Záró énekünket keressük, ugyancsak a reformációhoz a reformáció korához kapcsolódó ének, helyünket elfoglalva a 380. dicséretünket keressük meg, a 380. dicséretünknek énekeljük el első, második, harmadik és hatodik versszakát. Első, második, harmadik és hatodik versszakát.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlössége. Noha e világnak rajtad dühössége, igenben Krisztus ő felsége. Király énhemszed vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által már te is fia vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. A Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, miként a jó pásztor saját juhocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos mondját.
Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Sorsakit réged.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!